Sziasztok, ez itt a Bögre csatorna, én Balázs vagyok, és üdvözlök titeket a 238. Bögre adásban, ahol a játékvilág legfrissebb híreit beszéljük meg Ákossal.
Hibátlan.
Szia Ákos, mi a helyzet, aki, hogy itt vagy?
Alig várom, hogy mesélj nekem egy kicsit a Total War Warhammer 3-ról, mert hogy olyan régen hallottam már róla. És nagyon izgalmas újdonságok vannak a mindenféle előzetesekben, mert hogy kettő is jött, igaz? Minimum 8 perces gameplay jött, és egy 2,5 perces cinematik.
Igen, igazából azért sajnálom, hogy nem próbáltad még ki magát a játékot rendesen, a Warhammer 2-t, de nem rendesen valószínűleg, mert akkor már nem itt lenne, nem játszanál vele otthon, de legalább annyi jó, hogy mivel Vermintide-ozunk, ezért valamennyire tudsz kötődni a dolgokhoz. Igen. Úgyhogy te nem teljesen zone-out-olsz, mint majd a Paradox témánál fogsz. Szóval igen, megtörtént egy reveláció. Ez az, amit beígértek, és amire azt mondtam múlt héten, azt hiszem, hogy szombaton lesz. De nem. Csütörtökön volt. És azért volt vicces, mert csütörtökre volt beígérve a nagy nap, de véletlenül a community manager kirakta szerda délután, késő délután a trailert Facebookra. És utána kikerült, és gyorsan leszett, és azt mondta, hogy fuck it. És kirakták rendesen YouTube-ra meg mindenre, mert hogy a csütörtöki eseménynek két része volt, volt egy új cinematic trailer, és egy in-engine cinematic trailer, tehát nem az a renderelt, mint ami a legelső volt, és volt egy gameplay, ahogy te is mondtad, 8 perces gameplay, plusz a kiváltságos youtuberek, amik még az én szintem fölött is vannak egyel, ők játszhattak a játékkal magával, azzal a részével, amit showcase-eltek a hivatalos Let's Play-ben, vagy bemutattak, és abból ők is csináltak saját contentet. Tehát igazából nem 8 percnyi gameplay lett, hanem nagyon-nagyon sok oldalról láthattuk ugyanazt az egy csatát, és ezért nagyon sok információ is érkezett. De a lényeg, hogy mivel ilyen két része volt, ezért gondolom úgy volt vele a Grace, aki community manager, hogy jó, akkor mindegy kirakom, ha már kiraktam véletlenül, akkor kikerül a cinematic trailer, és ezt ki is rakták így szerdán délután, szerdán este, pedig mekkora lett volna, hogyha csak a hangját rakják ki.
Ugye, pont ezt akartam mondani, hogy Grace igazán konzultálhatna az EA-nek a marketingeseivel is, mert
egyébként ezen
jó tanácsokat adhatna neki.
Ezen beszartam, hogy azt beszéltük múlt héten, hogy ó, biztos majd egy óra hétről a tréner, és erre kiírták, hogy találkozunk júniusban!
És amikor mi erről beszéltünk, akkor már eltelt több mint két hét azóta, hogy azt mondták, hogy hamarosan bejelentik, és azért másfél hónap az nem annyira hamarosan, főleg, hogyha csak egy 30 másodperces reveal trailerről beszélsz. De mindegy.
És főleg úgy, hogy kikerült már
Szinte minden.
Szinte minden. Valaki azt mondta, talán még mindig a Battlefield trailerről beszélünk így zárójelben, hogy várható, hogy ki fog kerülni ilyen storyboardosan is a trailer. Valami ilyesmit láttam, hogy azzal fenyegetőzött valaki, aki kiszivárogtatta a hangot, hogy storyboardosan ki fog kerülni az egész trailer.
Hát nem hiszem, ott valami olyan kavarás lehet, hogy az egy Twitteren az egyik srác, aki szivárogtat, de ő egyébként nem szereti, hogy a hangja kiszivárgott. Ő csinált olyat korábban, két kép kapcsán, hogy ő látta az előzetesnek egy korábbi változatát, és emlékezetből lerajzolta, hogy hogy volt, és azt kiposztolta Twitterre. És szerintem így ezzel kavarodtak össze a szálak, mert ezt a storyboardosat külön nem hallottam, viszont ezt a rajzolós témát már láttam is. És ez volt az, hogy ő lerajzolt a ceruzával, és két héttel később meg kijött pont ugyanaz a képkocka az állítólagos előzetesből, ami vagy kamu, vagy nem. De mindegy is, mert most Warhammerről beszélünk, és akik a Warhammer témát hallgatják, azok gyűlölik a Battlefieldet, úgyhogy nem is akarnak erről hallani.
Kikerült szerdán este ez a cinematic, amit te is megnéztél, Glorious 4K-ban.
Ó, de jó volt.
Leültettem Ákost a tévével szemben.
Lekötözött. És kipeckelte a szemben.
De hogy milyen szórakoztató volt?
Nagyon szórakoztató volt. Voltak benne medvék, meg oroszok, meg haó.
Meg orosz medvék.
Meg jeges medvék.
Hát, ja. Úgyhogy ez volt, és aztán másnap este pedig egy ilyen borzasztóan elhúzott izében, tehát hogy úgy volt, hogy bejelentették, hogy este 6-kor lesz a reveal, oda mentünk 5:55-re, akkor elkezdett visszaszámolni, de akkor 6:00-nál még nem történt semmi, hanem csak azt mondta, hogy hamarosan kezdünk. Igen. És aztán megjelent Frankie.
Tudod, mi lett volna még rosszabb? Nem. Hogyha a számláló újra kezdődik, mint a bögre
színnek elején. Jó, gratulálok az ellopott poénodhoz. Milyen érzés?
Loptam.
Igen, a Discordon ezt írta túlja. És még most fejezted is, úgyhogy...
Ciki! Olyan leszek, mint Amy Schumer, az is lopja a vicceit, és nem is emlékszik rá, hogy lopta.
Hát biztos nem emlékszik. Én is elfelejteném inkább azokat a vicceket. Na mindegy, szóval a lényeg, hogy lejárt a számláló, mindjárt jövünk, akkor indult egy 3 perces visszaszámlálás, aztán bejött Frankie, és mondta, hogy hamarosan elkezdjük, és megjelent a feje fölött egy 5 perces visszaszámlálás. De aztán ja, megkaptuk végül a csatát, ami egy újfajta csata lesz, és kicsit próbálják felrázni a játékot. Hát nem, egyébként. Inkább Dota-szerű. Na. De attól nagyon messze van, vagy nagyon messze van a mobától, de inkább kicsit ez a tower defense is picit, meg kicsit ilyen területfoglalgatós is, meg kicsit mobás, de ilyen nagyon-nagyon enyhén, csak átvettek pár ilyen ötletet ezekből, és nagyon elszórtan lesz ez jelen a csatákban, tehát ugye, vagy ilyen fajta csata nagyon ritkán lesz. Mert abból a csatákat, amiket lejátszol egy adott kampány alatt, mondjuk lejátszol 100 csatát, és a, jó, 100-ot nem, de lejátszol 50 csatát, és az 50-ből mondjuk 5 darab a sztori csata. És az 5 darab sztori csatának mondjuk egy lesz egy ilyen kétfajta frakcióval játszva. Tehát nagyon ritkán lesznek ilyen csaták, nem veszik át a fő szerepet. De úgy fog kinézni, hogy így lesznek a lesznek rendesen a hadsereged, és akkor el kell jutni A pontból B-be, úgyhogy elfoglalsz területeket közben. Mész előre, azt mondja, foglalod ezt a fensíkot. Oda mész, elfoglalod, és mondja, hogy jó, akkor most jönnek a démonok. És elkezdenek jönni feléd más idegen seregek, és ahogy szereztél ilyen scrap nevű nyersanyagot, abból tudsz építeni barikádot, abból tudsz ilyen tornyokat felhúzni, abból tudod erősíteni az egységeidet, és akkor ezekkel nyilván kell szórakozni, mondjuk úgy, hogy abba az irányba menjenek mondjuk az ellenségek, amire szeretnéd.
Ez elég veszélyesen hangzik.
Miért?
Hát mert ilyen tower defense-es, és az még nagyon tróger dolog.
Amúgy annyira nem. Ami azt illeti, már most a Freaking News-ban vannak ilyen mechanikák, ahol a csata elején le tudsz rakni ilyen tornyot, meg le tudsz rakni barikádot, tehát annyira ez nem újdonság, és szerintem megvan a stratégiai haszna, meg a tower defense-ként egy jó dolog, az más kérdés, hogy szarrá lett szipolyozva, de az egyik legjobb játékélvényem.
Na.
Az a, hát az nem tudom, tower defense-nek nevezhető egyébként, de szerintem igen. A Plants vs. Zombies. De szerintem az a klasszikus tower defense, jobbat mondok.
Na.
Orcs must die. Az viszont 100%-ban tower defense. Na ez nem olyasmi egyébként.
De egyébként a Plants vs. Zombies is nagyjából az a kategória, csak ott felcserélni ezt a labirintus-szerű pályát, az, hogy sávok vannak. De
valahol... ez érdekes, hogy melyik volt hamarabb a labirintus-szerű pálya, vagy pedig a tower defense, mint olyan dolog.
Mindig annyira magával ragadott ez a műfaj, hogy nyilvánvalóan utána néztem és követtem a történetét. A Plants vs. Zombies-t én is szerettem, több tower defense-el nem játszottam.
Orcs Must Die. Hiába mondtam ezerszer, hogy játszunk Orcs Must Die-t, leszartad.
Hát én meg hiába mondtam ezerszer, hogy játszunk Lovers in a Space, a Dangerous Space Time-ot, és sose akartál játszani. Pedig ott még ráadásul űrhajót is irányítunk az űrben.
Játszottam, és mindenféle veszélyek vannak. Veled Arkham Origins multiplayert.
Tényleg?
Igen, csak összeomlott. Összeomlott fél perc után. De megpróbáltuk, rávettél arra a hülyeségre is.
Hát én is játszottam veled minden szart.
Igen.
Igen. CK3-ot például.
Túl jó vagy hozzám. Mindegy, a lényeg, hogy egy nagyon pici kisebbségnek ez nem tetszik, de ők buták. Ennyi. Tudod, van, akik nem szedik a változásokat.
Igen.
Na,
De itt amúgy... a finálé úgy sincs tétje, most már mindent be lehet dobni, aha, amit eddig nem mertek.
De amúgy összességében ez egy jó továbbgondolás, és nem is nem jár annyira a bélyegét az egészre, hogy most nagyon probléma legyen belőle. Amilyen érdekesebb, hogy láttunk, milyen egységek lesznek, hogyan újul meg a UI. Nem fogok nagyon belemenni a mély elemzést, nem fogok csinálni, de lesznek medvék. Sok medve. Csak az medve.
Valahol valakinek elég. Hát itt ezzel megvettek sok mindenkit.
Az a helyzet, hogy tök jó, csak én kicsit elfáradtam a mém játékkészítésben, meg mém marketingben.
És a medve az mém?
Igen.
Miért?
Nem tudom miért, de az emberek szeretik a medvét, és akkor így mondja, hogy...
Hát, orosz mémekben van benne, de úgy amúgy annyira nem durva. Szerintem még nem vészes kategória. Mint mondjuk egy unikorn is.
Meg egy pug.
Meg mops. Egy pug, ja.
Nem tudom, nekem... Mármint örülök neki, csak közben az volt, hogy minden medve. Tehát, hogy konkrétan van egy ágyú, és egy medve húzza. For absolutely no reason. De van benne jeges medve, meg mitikus medve, meg elementális medve. Nagyon erős medve. Kombózni? Nem.
Mint a Power Rangers-ben, hogy így összeállnak egy legendás medvével?
Nem. A legendás medve az elementális medve. Nem elementális medve, az más.
Az a csata végén lesz, amikor kiugatja.
Úgyhogy szórakoztató, meg jónak tűnik, és vannak benne vicces mémek is, meg nem ennyire vicces mémek. Például az vicces mém, hogy az egységeknek az idle animationjében, amikor még nem csatáznak, csak várják a csatát, akkor pár ezek ilyen egységek, unitok, azok állnak ilyen emberekből, akik állnak benne. Tehát úgy néz ki egy zászló, hogy áll benne 90 ember.
Igen.
És van egy idle animation-je ezeknek, hogy legugolnak, és ez a szláv guggolást csinálják. Ez egy kicsit rátérve a komolyabb részére a dolgoknak, láthattuk Kislevet, Kislev egyik frakcióját, ezek ilyen orosz szláv népek, tehát minden, ami orosz szláv, minden, ami...
Sztereotípia.
Igen, tehát Strácinek hívják a gyalogosaikat, meg Czarinának hívják az uralkodót, meg a patriarka van az ilyen támogató egységként, ami gyakorlatilag egy ortodox pap, és a medvék. És akkor, de lengyelek is ezek. Tehát lengyelek, oroszok, szlávok, ezek a népség így egyben, ez a Kislev, és ők a jók erői, és a gonosz meg a gonosz Korn volt ebben, aki a négy káosz istennek az egyike, és ők meg...
Köszönjük, Máv. Másik káosz isten a Máv.
Szóval ők meg így jöttek, hogy megegyenek minket reggelire. Az is biztossá vált, hogy térképben benne lesz ez a rész, amit már előre lehetett tudni, hogy benne lesz. Tehát a kiszleves rész, a ketélyes rész, és ott az északi puszták, de benne lesz a káosz dimenzió is, ami egy nagyon érdekes dolog, mert extra dimenzionális lesz innentől kezdve a kaland. Tehát konkrétan el fogunk látogatni fizikailag a káosz dimenzióba, azaz gyakorlatilag kilépünk a bolygóról.
És ez olyan lesz, mint a Witcher 3-ban, hogy így ez egy 5 perces szegmens lesz. Vagy mondjuk egy kampány során háromszor lesz olyan csata, vagy csak sztori csata során lépsz át, vagy ez hogy...
Valószínűleg tudjuk, nem, hogy mert hogy a kampányban magukkal a káoszistenekkel is játszhatsz, a káoszisteneket is irányítva játszhatod, tehát valószínűleg a térképnek lesz egy része, ami a káosz dimenzió lesz, és ott is zajlanak az események. Mert hogy mondták, hogy amikor átmész a káosz dimenzióba, akkor folyamatosan például veszítesz, különböző debuffokat kapnak az egységek. Tehát nem csak annyira az, hogy sztori csatákot játszódnak, hanem a nagy térképen át tudsz sétálni valószínűleg a káosz dimenzióba.
Tiszta Don't Starve.
Tökéletes hasonlat.
Szerintem is.
Nekem sütött volna eszembe jobb. Aztán újra dolgozzák a Winds of Magic-et, de ez már nagyon mély elemzés, úgyhogy ebben nem mennék
Winds
bele.
Winds of Magic?
Hát ismered a DLC.
Hát nekem, én csak annyit tudok róla, hogy ez egy Vermintide DLC-nek a címe.
Jó van, te kérdeztél rá. A Winds of Magic az egy olyan jelenség a Warhammer világában, remélem Geri nem hallgat minket, mert tuti nem pontosan mondom, de igyekszem.
Majd ráírok, hogy ezt semmiképp se hagyja ki ezt a heti adást.
Szóval a... Ez egy olyan dolog, ami felelős a mágiáért. Mondjuk így, és ez ilyen időjárási viszonynak megfelelően, hol erősebb, hol gyengébb. Na most erre semmi szükség ahhoz, hogy elmagyarázzam, hogy hogyan változik a Windows Magic mechanika. Ezt a Wind of Magic-et használják a varázslók, amikor mágiát használnak a csatatéren. És ez eddig úgy működött, hogy volt X számú Wind of Magic, mondjuk 30, és akkor előtéri varázslót, akkor az levett 10-et, vagy amennyibe került a mágia. Viszont, és elkezdett visszatöltődni. Az a nyersanyag, az a 30. Lement 20, elkezdett visszatöltődni, viszont minél több időt állt el a csatában, annál lassabban töltődött vissza. Tehát egy idő után gyakorlatilag nem töltődött vissza. Ezért a játék elején volt érdemes ellőni a varázslatokat, és a játék második felére, vagy a csata második felére már nem nagyon maradt sok varázslat lehetőség. Most már ez nem így lesz, most már egy flat rate-ben fog ez visszatöltődni folyamatosan.
Tehát unalmasabb lesz.
Nem feltétlenül, egy kicsit egyenlőbben lesz elosztva az, hogy mikor van mágia használva, szóval igen, végül is unalmasabb. Nem az lesz, mint most van, hogy mindenki rádobja az összes mágiát a játék elején, a másikra aztán csókolom, hanem még a végén is lehet majd használni mágiát.
Na, így viszont Pro League kompatibilis lesz a Warhammer multiplayer.
Már most Pro League kompatibilis.
De most még olyanabb lesz, mert még egy random változót kivesznek belőle, de akkor ez nem is random változó volt, hanem egyszerűen csak a csata második felében már nem lehetett rá számítani.
Hát ez része volt a mechanikának mind a két oldalról ugyanúgy.
Hát jó. Lehet így most már kipróbálom. Mert eddig ezt tartott
vissza. Aha. Valószínűleg jobban fog futni a játék, mint a Warhammer 2, ami szégyen lenne, ha nem futna jobban, mert a Warhammer 2 volt az utolsó Total War játék, ami nem igazán futott zseniálisan jól. Volt egy ilyen időszak a Total War játékoknak, hogy egyre több volt, egyre nagyobb, viszont technikailag nem fejlődött úgy, hogy kellett volna. És a Three Kingdoms-szal nagyon nagy előrelépést csináltak, és onnantól kezdve gyakorlatilag ilyen tükör simán fut a Three Kingdoms, miközben a Warhammer 2 nem.
Igen, 5 percet játszottam a Warhammer 2-vel, de ez feltűnt.
Az istengépén is szaggat.
Jó van.
Főleg a nagy térképes rész.
Nem fogom rosszul érezni magam.
Nem kell. A Three Kingdoms az teljesen jó, meg a Trója is teljesen jó. És valószínűleg ebbe az irányba ellép majd a Warhammer 3 is. Nagyon lagos volt egyébként maga a gameplay, de azt állítólag azért, mert ahogy felveszi ezeket a videókat, ahogy csinálják a Creative Assembly-nél, ez kicsit megeszi a framerate-et, de mivel készültek házi videók is a youtuberektől, ezeken látszott a Boba Popsi simaságú 60 FPS.
Húzhatnának egy Hitman jellegű dolgot, ahol 100 gigát levettek a játék méretéből, és szebb is, és jobban is fut, mint az előzőek.
Jó.
Elfogadnám ezt a Warhammer-t.
Megírom nekik a kreatív... Mi az?
A Creator Klubban?
Creator Klubban megírom nekik, igen. Hát, mi volt még? Nem láttunk igazából... Lehet egy csomó... egységet láttam, hogy kik lesznek benne, hogy fognak kinézni a különböző... frakcióknak az egységei, de nyilván ez még nem teljes a teljes felhozatal, és ez csak a Korn volt, a Káoszisten, és aki nem Káoszisten egyébként.
Hoppá!
Nem tudom Korn micsoda egyébként, de nem tudom, hogy a Káoszé vagy nem, de mindegy is.
Akkor az előző 18 percet vegyétek semmisnek.
Igen. Igen, abszolút. Szóval, hogy ő egy démon káoszisten. De káoszisten? Csak nem úgy káoszisten, ahogy mi gondoljuk a káoszisten, hanem ő egy káoszisten. Most megzavartam magam.
Fognak, nem engem fognak szétszedni.
Teljesen megzavartam magam, mert hirtelen azon teszem, hogy a káoszisten az egy külön kategória a legtöbb helyen. Mint van a, mit tudom én, a mennydörgés istene, meg az óceán istene, meg van a káoszisten, mint például Loki.
Hallottad ezt a kattintást?
Igen.
Geri most iratkozott le.
De itt nem, itt a káoszistenek azok egy fucking négy ember, vagy négy ilyen cucc, és az egyik az Korn. Szóval neki volt jöttek az egységei, meg a másik oldalról Kislevnek, de hogy ezentúl nem láttunk még a többi frakcióból semmit, és nem láttunk a nagy térképes részből semmit, és nem láttuk, hogy hogyan fognak, ki lesz a pre-order rész. Mert valószínűleg lesz egy pre-order faj. Ez már így volt a Warhammer 2-nél is, tehát a Warhammer 1 megjelent, lement minden, és a Warhammer 2-höz bejelentették a pre-order fajt, és az volt a Norska, és az volt benne a csavar, hogyha megvetted, akkor ezt a fajt már játszhattad a Warhammer 1-ben.
Trükkös.
Ugye? És utána...
még genyóság.
Amúgy annyira nem feltétlenül, mert utólag is be lehetett szerezni, természetesen, tehát ugyanúgy DLC, rendes DLC áron árulták, viszonylag amúgy olcsón, de közben kaptál egy kis ízelítőt magából a játékból, milyen lesz a harmadik rész, meg el tudtad tölteni az időt. Egy kis szeletével a második résznek el tudtad tölteni az időt, úgyhogy én várom.
Jó, akkor azt mondd meg, mikor lesz a megjelenés, és mikor lesz a pre-order fajnak a megjelenése.
Egyiket se tudom. A pre-order faj az múltkor ilyen 2-3 hónappal korábban jelent meg, és most ilyen szeptember-októberre van valószínűsítve a megjelenés, még nem tudunk pontosat. Nagyon várjuk, úgyhogy elvileg lassan már aktuális lenne a pre-order fajnak a bejelentése, meg hogy meg lehessen venni, de még azt se tudjuk, hogy mi. A legvalószínűbb, hogy vagy a hobgoblinok lesznek, vagy a dark dwarfok. Chaos dwarfnak hívják itt. Tehát a káosz törpök lehetnek a pre-order faj, mert a Warhammer 2 térképén van ott nekik hely. Múltkori sneakily.
Pont elférnek.
Sneakily kiegészítették azzal a résszel, pár provinciával. Úgyhogy esélyes, hogy ott lesz valami. Még lehetne az Ogre királyság is, de az nem valószínű. Úgyhogy, ja, nagyon izgalmas, meg én nem vesztettem el picit sem a hitem benne, meg nagyon várjuk továbbra is. Úgyhogy várjuk szeretettel.
Mindenképp. Következő hírük egy kicsit visszatekintés múlt hétre, amikor is beszéltünk arról, hogy mennyi információ szivárgott ki az Epic és az Apple harcának köszönhetően. Ez egy kis kiegészítés, hogy most már részleteket is tudunk, meg több számot. Méghozzá megjelent, hogy az Epic, amikor megkörnyékezte a Sonyt, egy ilyen 200 milliós összeget ajánlott fel nekik, 4-6 PlayStation exkluzív címért. Azt nem tudjuk, hogy címenként adtak volna 200 milliót, vagy összesen adtak volna 200 milliót, de ez attól is függ, hogy milyen címekre lőttek.
Mondjuk valószínűleg összesen adtak volna 200 milliót, igen, mert hogy összesen mennyit összesen költöttek 3 milliárdot? 2 milliárdot?
Pontosan.
De hogy az...
1 milliárdot biztosan költöttek mennyi, az
mennyit
első
adtak a Bioshock Borderlands 3-ért? Mit mondtál?
Na igen, a Borderlands 3 lenne az, amivel így nagyjából be tudjuk lőni, ami hasonlítási alap, összehasonlítási alap, az pedig 115 millió. Borderlands 3. Tehát a 200 millióért a Sonynál be tudnak húzni mondjuk 3 régebbi címet, ami nem friss megjelenés.
Oké.
Okay. Akár.
Talán.
Vagy hogyha 4-6-ra lőttek, akkor mondjuk 4 régebbi pár éves címet. De hogy ezek régebbi papírok, nem tudjuk, hogy ennek mi lett a kifutása, és mivel nem árasztották el az Epic Games Store-t a Sony játékok, sőt, kijöttek Steamre, több is azóta, ezért gyanús, hogy nem ment át ez az ajánlat. Vagy keveselték, vagy a Sony úgy gondolja, hogy az Epic nélkül is tud terjeszkedni a PC piacon, vagy nem áll szándékukban olyan nagyon terjeszkedni, csak így minimálisan.
Amúgy ez borzasztó izgalmas ez az egész a többi részével együtt, mert hogy nem ennyi volt ebben a kis rövid dokumentumban, hanem 3 bekezdésben arról írtak, hogy hogy állnak a tárgyalások, vagy hogy állnak a terjeszkedések azzal, hogy más platformokról hozzanak át exkluzív címeket az Epicbe. És az egyik volt a Sony, ahol azt írták, hogy 200 millió, 4-6 játék, még várjuk a válaszukat. A második volt az Xbox, ahol azt írták, hogy ott megmondták konkrétan nekik, hogy nem szimpatikus a Game Pass főnökének, aki Phil Spencer, azt hiszem. Ő neki nem szimpatikus, ahogy ők próbálnak teret nyerni, és amúgy is a Phil Spencer állandóan bratizik Gabe Newell-el, úgyhogy valószínűleg ebben nem lesz semmi. És a harmadik pedig a Nintendo, ahol meg kb. Azt írták, hogy ez ilyen esélytelen. Meg se próbáljuk, mert esélytelen az, hogy bármit is átadjanak.
Valahol látják a valóságát ennek a szituációnak, mert én is ezt mondanám így csuklóból, hogy így a Nintendo az esélytelen, az Xbox meg most nagyon egybe van a Valve-vel meg a Steam-mel, meg úgy próbálja ezt a nyílt PC platform képet adni, amit az Epic nem annyira forszíroz. Még ami árnyalhatja az ilyen ajánlatokkal kapcsolatos képet, az az, hogy
azt hiszem, hogy elnyalhatja, de árnyalhatja valaki esetleg
hozzámosodon. Az, hogy ezek se ilyen egyértelmű ajánlatok, nem az van, hogy az Epic ad 200 milliót, és akkor ő azt bukta, hanem bizonyos szerződések úgy vannak megírva, hogy felajánlanak egy garantált minimum összeget a kiadónak, amit mindenképp megkap, és utána az Epic-en múlik, hogy az a pénz az hogy jut el mondjuk a Gearboxhoz. Tegyük fel, hogyha az Epic felajánlott, azt hiszem ebben pont az volt az egyességben, hogy lett 115 millió lett a vége, de a garantált minimum az 80 millió volt, ami úgy néz ki, hogy az első nap az Epic azt mondja, hogy 80 milliót ezzel biztos keresni fogtok. Még akkor is, hogyha az Epic egyetlen egy példányt se ad el. És akkor az Epicnek az 80 millióba kerül, hogy kifizesse a Gearboxot. Ellenben, hogyha az Epic a saját platformján elad egy csomót a Borderlands 3-ból, és mondjuk termel 80 milliót, akkor ő nagyon jól járt, mert azt odaadja a Gearboxnak, és nem feltétlen bukta azt a pénzt, ha érted, mire gondolok. Úgyhogy vannak ilyen trükközések a szerződésekben, és ezt a 200 milliós PlayStation dealt is úgy határozták meg, hogy 200 millió a minimum, amit garantálnak a Sonynak, hogy az hogy jön össze, az már másik kérdés, hogy a saját zsebükből, vagy a játékosok zsebéből, de az Epicnek úgy látszik, hogy nagyon fontos lett volna, hogy a Sonyt magához édesgesse, és eleinte úgy is tűnt, hogy ez lesz a pálya, mert talán az egyik nagy Epic exkluzív megjelenés a Journey volt, ami egy híresen PlayStation exkluzív indie játék, és akkor azt feltételeztük, hogy ez lesz az Epicnek a stratégiája, hogy jó, kialakítunk egy olyan szegmens PC-n, ami nélkülünk nem jöhetne létre. Mert hogy a Sony magától nem feltétlen adná ki, mi pedig bele tudjuk pumpálni a pénzt, úgyhogy saját zsebből finanszírozzuk a portolását ezeknek a játékoknak. Ez látszatra a dokumentumok alapján tervben is volt, de végül a Sony ezt keresztbe húzta. Vagy nem keresztbe húzta, nem tudjuk, hogy mi történt.
A Journey végül Steam-re is megjelent.
Idővel, igen. Uh-huh. Ott is egy ilyen éves exkluzivitás volt, de ezt az elején nem tudtuk, hogy úgy lesz. A másik, ami miatt trükkös ez az egész, hogy a Sony egyébként rakott nemrég nagyon sok pénzt az Epicbe, szóval, hogy pont a fordítottja történt, de azt sokszor elfelejtjük, hogy az Epicnek van egy saját motorja, az Unreal Engine-t az Epic Games csinálja, ami pedig elég sok nívós AAA-s címet hajt, ezért nem csoda, hogy mondjuk a PlayStation meg a Sony pumpálja a pénzt abba, hogy ez a motor minél jobban kompatibilis legyen az ő platformukkal, meg minél több lehetőséget adjon. Szóval összetett dolog ez a játékpiac, és most kicsit belelátunk, de ez nem egyszerűsít semmilyen képleten, csak több információnk van. Reméljük, jönnek még ilyen érdekes infók ezzel kapcsolatban, mert én nagyon élvezem, hogy tényleg jönnek a számok, és nem csak az van, hogy hát az Epicnek ott van a világ összes pénze, és biztos ki is fizetik, hanem látjuk, hogy tényleg kifizetik a világ összes pénzét is, vagy hajlandóak rá.
Ja. Igazából annyi, hogy nincs ehhez hozzáfűzni valóm.
Na, szuper.
Tisztelt bíróság.
Ezek a legjobb témák.
A számok önmagukért beszélnek, aztán ezek nekem kifejezetten tetszenek, ezek a ilyen megállapítások, hogy így konkrétan le van írva, hogy hát a gép nyúlva mindig összejár az Xbox-os srác, úgyhogy itt hagyjuk ezt annyiban. Ez nem éri meg, srácok.
Jó kis színfalak mögé betekintés.
Ja, elég.
Meg jól informáltak.
Hát, muszáj. Nem maradsz életben más, hogy ebben a piacon, Ákos. Ami még szintén számokhoz kapcsolódik, hogy megjelent a Q1-es riportja a Paradox Interactive-nak, úgyhogy ez erről kiderül. Hát igazából nem volt semmi érdekes benne, mert a Q1-ben nem történt semmi. Semmit nem adtak ki a Q1-ben, ami igazán számítana. A CK3 DLC Q2-ben érkezett, az EU4 DLC Q2-ben érkezett, a Stellaris DLC Q2-ben érkezett, még talán a Surviving Mars-os meg hasonló bejelentések is a Q2-ben voltak, de erről már nem vagyok biztos benne, hogy mikor volt az a március, talán még pont a Q1 végén, de hogy nem számított. Tényleges játékok gyakorlatilag nem jelentek meg. És egyébként én nagyon azt érzem, hogy a CK3 nem olyan tempóban fejlődik, amilyen tempóban kéne. nem tudom, ezt más érzi rajtam kívül, de az van, hogy mikor megjelent, akkor mindenki mondta, hogy ez fantasztikus játék, én is mondtam, tök jó, és hogy azért jobb, mint a cégek kettő, mert sokkal szolidabbak az alapok, erre kell most építkezni. Mm. És gyakorlatilag eltelik most már egy fél év, és ilyen igazán fontos dolog, vagy nagyon nívós dolog nem jött, még mindig ott vannak elakadva, hogy ilyen pici quality of life dolgokat hoznak be. És talán majd egyszer így végén megjelenik egy DLC. És úgy gondolom, hogy ilyen típusú, gyakorlatilag live service játék, ez nem tempó, ami itt van. És a CK3-hoz ráadásul nagyon sokáig nem is volt hír. Tehát kb. Februárig egy kanyi szó nem volt arról, hogy mi lesz. Hanem mindenki így élvezte, meg ilyen viccelődtek, hogy ha-ha-ha, megjelent a játék, ha-ha. És ez erről szóltak a Development Diary-k.
A jó, de azért most itt egy kis fogalom összecsúszás történt, mert csak azért, mert lesz DLC, meg kiegészítője a játék, meg nem live service. Mert ez nem,
ne, ez nem fogalom összecsúszás, Ákos. Én tudom, mit jelent az, hogy live service, és tudom, mit jelent az, hogy lesz DLC. Az, ahogy a Paradox játékok működnek, azok kvázi live service játékok. Tudom, hogy fontos a közösségi, jadi-jadi-jada, de hogy ezeknek az enne lényege, hogy folyamatosan benne vagy a játékban, folyamatosan újránokat kezdesz. Nem arról szól, mint a mit tudom én, Mass Effect. Hogy végigjátszod egyszer, aztán mész haza. És aztán visszanézel rá, hogy jön egy új DLC.
Hát jó, a te szempontodból úgy működik, mint egy live service, hogy benne kell tartani a játékosokat, de az ő szempontjukból fiszkálisan teljesen máshogy működik, mert a live service-nek az a lényege, hogy mikrotranszakciókkal életben tartod a játékot, a következő nagy content drop.
Nem, a live service-nek megint nem, egy csomó. Ez ne, dehogy, ez hol van kimondva, hogy annak része a mikrotranszakciók a live service-nek?
Hát a live service arra alapul, hogy folyamatosan frissül ingyenesen a játék.
Aminek nem része a mikrotranszakció.
Hát de valamiből meg finanszírozni kell a évekig tartó frissülést.
A DLC-kből.
De nem, mert az már nem ingyenesen friss, nem ingyenes frissülésnek számít.
Az ingyenes frissülés mellett jönnek a DLC-k.
Hát az a vicces, hogy a Paradox ezt a kettőt így egyszerre csinálja.
Uh-huh.
De alapból a live service-ben nincs fizetős DLC. A live service-ben ingyenes content jön, és mikrotranszakciókkal tartják életben a bálnák a játékot.
Hát... Én tágabban értelmezem ezt a live service dolgot, mint te.
Lehet.
Nekem a live service az a játék, ami az, hogy nem megveszed... Tehát az a live service nekem, ami úgy van eladva, hogy megveszed most, és ez évekig fog neked játékot adni. Azért, mert folyamatosan érkeznek ingyenes frissítések, akár mikrotranszakciók és DLC-k. Tehát a live service-szel életben marad a játék hosszú távon. Nem olyan, mint a NieR Automata, hogy kijön egyszer, aztán soha többi nem jön hozzá.
Pecseli.
Érted? Tehát ez azért live service, mert hogy folyamatosan fenntartják a játékot, folyamatosan update-elik, folyamatosan hoznak bele új dolgokat. Az más, hogy milyen áron. Az megint más kérdés, hogy milyen áron. Mert ez lehet az is az ára, hogy DLC-k, vagy ez mikrotranszakciók, előfizetés is lehet az ára. Bizonyos esetben. Csak ezek már össze-vissza csúszkálnak, ezek a fogalmak. Mert akkor most a WoW az live service-e. Hát, igen, csak MMO-nak hívjuk inkább. De közben az MMO-k egy része meg... Na mindegy, szóval... Össze-vissza csúsznak a fogalmak, ezért nagyon... óvatosan mondanám azt, hogy valaki rosszul használja őket esetleg.
Jó.
Oké. Okay.
A Paradox szereti kombózni ezeket mindenkit.
Főleg, mert hogy van nekik egy DLC előfizetéses rendszerük is.
Most már, igen. De hogy egyébként meg a CK3 végül is tökéletesen működne, hogyha soha nem venné hozzá egy DLC-t sem, és boldog lehetne vele életed végig. De ez mondjuk sok esetben a sima live service játékokra is igaz.
Igen. Well, igen. Annyiban jó
a
CK, hogy nem egy grind alapú játék.
Ja.
Ha a live service-nek meghatározott, hogy fontos live service-ben, hogy grind alapú legyen, akkor nyilván nem egy live service játék. De szerintem nem része a szótári meghatározásnak.
Én se a grindolásnál fognám meg a probléma gyökerét, de lépjünk tovább.
Lényeg a lényeg, hogy a CK3-ra mindenki azt mondta, hogy ez egy jó alap, és úgy is vitték az emberek, mint a forró sütit. De hogy közben volt egy ilyen ígéret, hogy ez lesz bővítve. És én értem, hogy a fejlesztők is emberek állítólag. De hogy pont ezért van az, hogy...
Egy dolog meg eszembe jutott, a live service-ben folyamatosan vannak eventek. A CK3-ban meg a Paradox játékban nincsenek eventek. Nincs olyan, hogy most egy hétig ilyen challenge-ek vannak, még egy hétig olyan challenge-ek, nincs ilyen, hogy karácsonyi esemény, halloween-i esemény, ilyesmi.
A CK2-ben voltak eventek.
Igen?
Uh-huh. Azután, hogy ingyenes lett, azután bevezették ezeket az eventeket.
Hát jó, mert ingyenes hogy, lett, és akkor támogatni kellett az előfizető ízét.
Hogy ebben a két hétben ezzel a karakterrel indulj, és akkor... játszhatsz vele három feladatot kell megcsinálni vele, és megcsináltad, akkor kaptál ilyen szakállat, meg hajstílust.
Na, ez kifejezetten live service, de ilyen most a CK3-ban nincsen, amennyire tudom.
Ilyen nincs. Én nem gondolom, hogy az eventség az feltétlenül része, inkább vele járója. Mert az tök egyszerű kontentet csinálni arra, hogy karácsony van, akkor feldobjuk a karácsonyfát a pálya sarkába, az megvan az event. Azt majd leszedi a Sanyika, amikor az visszajött a szabadságból. Úgyhogy, hát én nem tudom. A lényeg, hogy jelenleg ez egy csekket adott neked a CK3, amit nem tudsz beváltani. Mert hogy én úgy gondolom, hogy fél évig nem érkezik hozzá, egy nagyon pici content jön, és mindig ott vannak elakadva, hogy ilyen quality life dolgokat hoznak be, amiket már az első patch-sel meg kellett volna csinálni. Megint azt érzem, hogy hatalmas közönséghez szól ez a játék, rengeteg emberhez, és nagyon kevesen dolgoznak rajta ténylegesen. Tehát nincs mögötte az a fejlesztő csapat, akik azt tudnák mondani, hogy mondjuk két fázisú fejlesztő csapat. Az A csapat megcsinálta a játékot, és akkor elmegy nyaralni, meg örül magának, és bejön a B csapat, megcsinálja az első DLC-t. Addig az A csapat kipihenni magát, viszont az A csapat csinál egy DLC-t. Ezt én nem érzem, hanem az van, hogy most kész a játék, igen, dolgoztak rajta 5-6 éven át, most mindenki pihen egy fél-egy évet, aztán majd utána így visszajönnek, és dolgoznak rajta tovább. Csak hogy közben meg a számok azok csökkennek, az eladások csökkennek, és ez egy lefelé mutató spirálba vezethet.
Azért is fura, mert hogy pont most kéne igazán ráfeküdniük, mert ez volt, a CK3 volt az, ami eléggé kinyitotta a Paradoxnak a közönségét.
Igen, az egy hatalmas reach-e volt annak a játéknak ilyen szempontból, csak mivel nem bővül kontenttel, ezért nem térnek hozzá vissza játékosok, ezáltal nem húznak be újabb játékosokat. Tehát már ami nagyon életben tartja a játékot, és amire szerintem a Paradox nagyon gonoszul egyébként számít, és benne van az üzleti számításaiba, az a moderek. Tehát a City Skylines azt a moderek tartják életben. Konkrétan, amikor már a City Skylines-ról beszélnek, akkor mindig hozzáteszik, hogy a community és a moderek, mert ha nem lennének a moderek, akkor már meghalt volna 5 éve az a játék. Úgyhogy, és én is azért játszok még mindig a Crusader Kings-el, azt ugye fenntartani, amellett, hogy achievementeket vadászok, hogy egészen zseniális modok vannak hozzá, és nagyon sok mindent modok csinálnak meg, amit a készítők nem az, hogy nem képesek, nem jutottak oda, vagy eszükbe se jutott, vagy álmodni se mertek róla. Úgyhogy, szóval emiatt is most a Q1 az nagyon szerény, a Q2 valószínűleg szintén nagyon szerény, sikerül másokból, de az majd még odébb lesz a Q2. Az igazi fontos tékkövei egyébként nem ez volt a Q1-es reportból, hanem az, hogy nagyon boldogok a Surviving Mars eladásaival. Nagyon boldogak. Tehát azt mondták konkrétan, hogy be fog kerülni valószínűleg, vagy nagyon jó esély van arra, hogy ez a játék bekerüljön a core címek közé a Paradoxnál, miközben ez nem egy Paradox fejlesztette játék, de mégis oda kerülhet arra a részre. És ezért is van, hogy újraindították gyakorlatilag a fejlesztést, felbéreltek egy új stúdiót, hogy csináljanak DLC-t a játékhoz.
Ebből látszik, hogy erőforrás az van, csak máshova csoportosítják.
Hát...
Mert nem mondom, hogy bárki hozzányúlhatott volna a CK3-hoz, de hogyha van szerintem pénz nem adják felbérelni...
Ki a kez... Szerintem nem adják ki a kezük közül az ennyire core játékokat.
Nem is kéne.
Nem is kéne, hanem... Hát nem, az a baj, tudod, hogy ez egy viszonylag kicsi cég. Tehát még mindig 100-150-200 emberről beszélünk. Most hasamra ütöttem, nyilván
fogalma
nem. Fogalma sincs. De hogy nem egy DICE. Nem egy Remedy. nem egy IOI. És ha még akkorák is, ezeknek a cégeknek két-három projekten dolgoznak egyszerre. Aha. És azok is különböző fázisban vannak. A Paradoxnál egyszerre legalább 5 játékfejlesztése zajlik, és 5 játékhoz való kontentek készülnek. Az Imperátort is ide veszem, nem veszem ide. Az Imperátor már, ők tudják, hogy év vagy nem lesz abból semmi. Hoi 4, Stellaris, EU 4, még ha az ki is lesz szervezve.
Na, Hoi 4, ez még gyártanak kontentet újat?
Hogy ne gyártanának. Nem mondok semmit. De akik élvezik ezeket a játékokat, azok nagyon élvezik továbbra is. Aha. Szóval az 3, CK 3, és nem tudom, mi volt még, de hogy ők 5 játékot, és akkor készül még egy játék, amiről biztos, hogy tudunk, hogy készül. Tehát minimum 5 játék oszlik el ugyanannyi emberre. Uh-huh. És egész egyszerűen sokkal kevesebb ember tud így dolgozni egy adott játékon. Nincs az a rugalmassága meg, ráadásul valahogy sokkal, nem tudom, mivel kicsit máshogy is állnak a játékkészítéshez, nem úgy, mint a Remedy, hogy kiad egy játékot, az kész, gyakorlatilag majd készül a DLC hozzá, hanem kiadják a játékot, update-ek, frissítések, patch-ek, DLC, stb. Ezért kicsit engaging-ebb a fejlesztési oldalról, tehát sokkal napra készebbnek kell lennie a fejlesztési oldalról, és nincs meg hozzá a manpower. És most értem, hogy fejlődnek, meg, de hogy itt lehet jól crash and burn-ölni. És ez meg is történt, mert az EU4 gyakorlatilag crashed and burned. Crashed? Crush? Crushen? Crushen. Szóval az EU4
crash... Ez a legjobb opció.
Crushen and burned. Olyan szinten, hogy Johan nem volt elég, hogy egyszer bocsánatot kért az a DLC, a Leviathan, Leviathan DLC sikertelenségéért, de most még elmondta, még egyszer bocsánatot kért, és azt mondta, hogy az utóbbi évek DLC szarok voltak, ami maximálisan igaz, de már ez a Johannos bocsánatkérős, ez már egy ilyen, ez egy ilyen mém, meg egy ilyen közhely. Tehát tök jó, csak olyan, amikor a BP-nek az elnöke pucér seggel fekszik a kandalló előtt, és kér bocsánatot. Úgyhogy engem de, nem hat meg a bocsánatkérés.
Az viszont tök jó, hogy már tisztában vannak vele, hogy évek óta szar a kontent az EU4-hez, és még csak most hajlandóak beismerni.
Ez tudod olyan, mint amikor megint egyes kaptam, mert nem tanultam verset irodalom órára. És tudom, hogy így legközelebb így tanulnom kéne, de valahogy mindig így halogatom, és aztán szánom bánom, hogy egyes kaptam megint, nem tanultam verset irodalom órára, de aztán mindig bocsánatot kérek, hogy nem tanultam verset, és majd legközelebb jobb lesz. De sosem lesz jobb aktuálisan.
Hát, Johannak már mindegy, Barcelonában tudja sütetni a hasát a haverokkal, lehet itt is csúsznak el az erőforrások, hogy Johann viszi a haverjait, és bulizgatnak.
Egyébként áldozni állapotok uralkodnak most a Paradox különböző média felületein. A Discordon le van tiltva az a szó, hogy sziesta, mert mindenki azzal poénkodott, hogy csak sziasztáztak a Leviathan fejlesztése alatt. Amúgy az van, hogy már kijött egy új patch, a Leviathan DLC, meg a 1.31.3 van most talán pont az a legutóbbi patch, és állítólag ez már tök stabil, de hogy én így kiégtem ebbe. Egyszerűen nincs kedvem visszamenni játszani az EU4-jel.
Pedig mióta csatorna van, megy az EU4?
Ja. Az csak akkor volt szünet, amikor éppen vártunk DLC-t, és már tudtuk, hogy nem sokára jön. És most itt van a DLC, itt van egy stabil release, többé-kevésbé, és nincs kedvem ahhoz a sok baromsághoz, ami ott vár engem. Egyszerűen úgy érzem, hogy ez túl... Már meghaladtuk ezt a játékot. És ez kellett a Leviathan DLC-nek a Crash and Burn-je.
Szóval, köszönjük nekik.
Hát, ja, köszönjük szépen. Várjuk szeretettel az EU5-öt. Jó, majd nyilván elkezdek egy EU4 sorozatot, csak valószínűleg bosszankodás lesz 100%-ban, meg grampiskodás.
De ha már szóba jött a live service, és hogy körbejárjuk ezt a témát is, a Ubisoft úgy döntött, hogy most már mi lenne, hogyha az erőforrásaikat abba fektetnék, hogy AAA játékokat gyártsanak továbbra is, de mostantól ingyenes free-to-play játékok lesznek a fókuszban.
Nem úgy mondták ezt, hogy a AAA játékok címeikből csinálni free-to-play-t is?
Hát az is
lehet. Én úgy értelmeztem, hogy csinálni egy free-to-play Assassin's Creed Battle Royale-t.
Semmi nincs kizárva. Ubisoftnál direkt közel rakta a monitorhoz, vagy monitorhoz, mikrofonhoz. Ez már nagyon régóta érik egyébként a Ubisoftnál, ott szerintem minden falra fel van festve, hogy live service, ők nagyon szeretik ezt a dolgot, látják, hogy pénz is van benne, egyre jobban gyanús nekem, hogy a Division Heartland valóban egy Battle Royale játék lesz, mert az simán összesimul ezzel a triplás free-to-play kijelentéssel, és hát lássuk be a Ubisoftnak, még ha nem is látjuk a számait, a tavalyi éve így a közönség szempontjából nem volt egy nagy durranás. A legnagyobb szériáihoz jelentek meg új címek, és egy pillanat alatt megfeledkeztünk róluk. A Watch Dogs Legion, a Valhalla mind olyan dolog volt, ami hát a Valhalla nem ígért sokat, az egy további Assassin's Creed-et ígért, és az is lett, amennyire tudom.
A Valhalla azt ígérte, hogy ugyanaz, mint az előző két Assassin's Creed, csak vikingekkel, és ez igaz. Most jött egyébként hozzá egy DLC, írországos DLC, viszont a Watch Dogs az úgy leesett az asztalról, mint a rohadt élet.
Ja, pont azt akartam mondani, hogy ez nagyon durva, ez nagyon sokat ígért, és így szürke számára kötve.
De emlékszem, mikor rájöttünk, hogy hogyan fog működni ez a dolog, hogy mondtuk, hogy ez nem fog működni?
Igen.
Hát nem működik.
Hát működik, csak úgy működik, ahogy gondoltuk, hogy működni
fog. Tehát nem működik.
Hát igen.
Tehát amikor kiderült, hogy mondták, hogy mindenki a 200 000 NPC közül bárki lehet a főszereplő. És mondtuk, hogy ja, hogy ez az lesz, hogy van 6 archetípus.
Igen.
És igazából mindegyik egy ilyen átlag jóskának fog érződni. És literálisan ez lett, ezért totál nem érdekelt senkit. Az influencerek játszottak vele egy hétig, aztán mindenki elfeledkezett róla. Konkrétan még DLC-k se nagyon jöttek az a játékhoz? Vagy csak annyira alacsonyan repültek a megérkező DLC-k, hogy azt sem vettük észre?
Most kiadtak egy előzetest, és nem tudom a kontextust, mert nem játszottam a Legion-nel, de hogy ilyen...
Szavai sincsenek.
Olyan karakter jelent meg, akinek ilyen speciális, különleges psych képességei van, ilyen telepatikus képességei.
Oh.
Ilyen szuperhősös dolgokkal operál. És hogy nem tudom, hogy ezt beleviszik ez ilyen csippezős lore-ba, és akkor ez csak technológia, vagy ő straight up szuperhős.
Vagy húznak egy Far Cry-t, hogy fuck it, adjunk, amit akarunk, akkor Far Cry a Marson. Kit érdekel?
Olyan is volt. Ja. Úgyhogy furi, mindenképp furi, de hogy ez a Watch Dogs Legion, a multiplayer is késett fél évet.
Eszembe jutott egy Aldan Reichland-es
Aiden Pierce.
Az Aiden Pierce az ikonikus sapkás karakter.
Igen. Igen.
Az egy DLC.
Na most jön megint egy DLC karakter, aki ilyen nagyon speckó lesz, és végig játszhatod vele az egész kampány.
Igen.
Szóval, ja, ez most a Ubisoft, és nem annyira hasítanak, de közben a Division mégis jobban teljesít, mint gondolták, úgyhogy arra most fektetnek egy kis energiát, vagy hangsúlyt. A többi címükből, meg free-to-play triplát csinálnak, azt a szintén őszintén nem tudom elképzelni, hogy ez hogy fog kinézni.
Hát pontosan úgy fog kinézni, hogy most kinéz, csak kiveszik belőle az elején kivizetlen a $60 dolgot, és megemelik a háromszorosára a grindot, és kész vagy.
Amúgy, ja.
Mert már most...
A matek kiadja, igen.
Már most ott van mögötte az ekonómia.
Igen, a játék belüli piac az ott van, a mikrotranszakció benne van, a timesaverök benne vannak, a grind is benne van, igazából tényleg csak ilyen, hogy így,
finom hangolás kell kicsit
az állítgatni kicsit a kapcsolókat, és már meg is van. És akkor ők ebbe így aktívan bele fognak állni. Aztán meglátjuk, hogy ez működik nekik, vagy sem. Elsőre azt mondanám, hogy ez nem tetszik, nem jó ötlet, de közben meg akkor se feltétlen gyártanak izgalmas tartalmakat, mikor fizetsz érte, így a tavalyi évből kiindulva. Uh-huh. Nyilván közben ezt én is úgy mondom, hogy egy csomó Ubisoft játékkal játszok, mint mondjuk a Siege meg a Division, azokat élvezem is, meg szeretem is, de valóban semmi nem ösztönöz arra, hogy én már holnap megvegyem az Assassin's Creed Valhallát, vagy a Watch Dogs Legion-t, vagy a Far Cry 6-ot.
Uh-huh.
Mert hogy azt még nem is tudjuk, hogy mit akar a Far Cry 6, mármint láttunk belőle cinematikot, részleteket nem tudunk, de megmerném kockáztatni, hogy pontosan ugyanaz lesz, mint a Far Cry 5, 4 és 3 volt. Uh-huh. Aztán ki tudja, lepjenek meg, tehát én örülnék a legjobban, hogyha pozitívan kéne bennük csalódni, de erre most nem látok hirtelen sok esélyt.
Az a baj, hogy én tökre szeretem az Assassin's Creed-eket, de mióta behozták azt, hogy gyakorlatilag nem tudod végigjátszani a játékot,
igen.
Azóta nem szeretem őket annyira. Pedig egyszer még érveltem is mellett, hogy ez tök jó, de azóta az egy elmúlt. Mert hogy konkrétan találkoztam azzal, hogy nem tudom végigjátszani. Tehát a Origins nem tudtam végigjátszani, te végig tudtad.
Én végig tudtam. Sok munka volt, de végigjátszani.
Az Odyssey-t nem tudtam, és egyszerűen, ha eszem jut az Odyssey, hogy megvegyem, így előre elfáradok a gondolattól, hogy mennyit kell azzal játszani, ahhoz, hogy játszak vele, ahhoz, hogy nem is, tehát a játék, mondjuk a Hitman, ha eszembe jut, akkor a játék maga a jutalom. Az Assassin's Creed-ben meg azt érzem, hogy a játék nem jutalom, hanem valami cél. Ennek az eszköze. Van valami feje való cél, amit a játékon át tudok elérni, hogy végigjátszam, mert annyira nem élvezetes, mert nehézkes, mert grindolós, mert unalmas. És ezért én el is engedtem ezeket a dolgokat, miközben lennének olyan részei, amik tökre érdekelnek. Mondjuk az ilyen természetfeletti DLC-k, azok tök szórakoztatónak hangzanak, de egyszerűen eszembe se jutott soha megvenni például már a Ragnarököt. Míg az Odysseyt vagy Valhallát. Még az Odysseyt nézegettem egy darabig, hogy ó, már nem sokan lemegy az ára olyanra, hogy jó legyen. A Valhallán nem eszembe se jut ránézni. Pedig így érdekelne minden, csak az jut eszembe, hogy ez ilyen 150 órát belerakok, és nem kapok semmit vissza.
Na ugye elképesztő, hogy milyen hatást vált ki a Ubisoft, mert én is az Origins-t végigjátszottam, szerettem. Az Odysseynek a felénél járok, szeretném folytatni, de tudom, hogy még 40 óra van benne, ezért nem szívesen folytatom, de közben érdekel a sztori is, megjátszanám a játékot is.
De közben,
a Valhallánál hogy... is ott van az, hogy a helyszín az úgy érdekel, meg a mitológia is, tökre benne lennék, de mindezek ellenére még sincs bennem az, mint mondjuk más típusú játékoknál, hogy nézem, hogy na akkor mikor fogják végre leárazni, hogy végre megvehessem, hanem hát majd amikor így DLC-vel együtt 15 euró, akkor simán ráért, mert az Odyssey is ráért, meg az Origins is ráért, tökre. Főleg, hogy ilyen 2 éves futamideje van, mire végigjátszom, mert annak ellenére, hogy érdekel, aktívan 2 évet tettem az Originsbe, hogy be tudjam fejezni. Mert hogy ilyen nagyon hosszú kihagyások voltak benne, pont azért, amit mondtál, hogy végtelen mennyiségű tartalom, de ismétlődő tartalom.
Igen. Akartam amit mondani, közben csak elfejtettem.
Bocsánat. És közben meg valahol ügyesen adagolják, mert nálam elérték, hogy folytassam, mert amikor éppen abba hagynád, bedobnak valami olyan epikus helyszínt, vagy panorámát, vagy várost, ami amúgy lehet, hogy mi ez a három, ez mind ugyanazt jelenti, de a mitológiás DLC-ig is kell akarok tartani, mert az Origins-nél is tök jó volt, és gyakorlatilag az Odysseyt is az Atlantis-os DLC-ért vettem meg.
Az az érdekes, hogy amikor játszok vele, akkor így el vagyok vele. Játszok. Hát tök jó. De aztán nem érzem azt, hogy megint játszani akarok vele. Mint hogyha nem adna semmit maga a játék. Nem ad élményt. Az, hogy ki megöltem ott a banditákat. Ez biztos olyasmi dolog, ami miatt nem tudok belemenni annyira az MMORPG-kbe sem. Hogy ez nekem annyira nem izgalmas, vagy nem jó. És nem is azt tudod, hogy tudom, hogy 40 óra van benne. Hát valami esetben ez tök jó. Tehát nem az zavar, hanem az zavar, hogy 40 óra olyan dolog, ami annyira nem érdekes.
És ezt valószínűleg a Ubisoftnál látják és érzik is, és erre bizonyos szempontból gyógyír lehet a free-to-play live service, mert abba ilyen pszichológiai szinten benned van az, hogy kimaradsz, a FOMO. És ezért csak azért játszol a játéka, hogy nem maradj rá erről az eventről, erről a challenge-ről, mert ez csak egyszer van, és mindenképp, és ezzel vissza-vissza rángatnak a játékba. Még akkor is, hogyha úgy valahol mélyen tudod, hogy ezt így nem élvezed, csak azért vagy benne, hogy meglegyen a challenge, meg nem maradj ki.
Illetve nincsen beszállási költség. Tehát, hogyha nyilván, ha ingyen van a játék, akkor felrakod, azt kipróbálod, igen, mert mit veszíthetsz vele. Amikor már 15 euróba kerül, akkor úgy elgondolkozol, és az még 15 euró, nem is 60.
Ha, de ilyenkor meg ez ugyanúgy értékvesztéssel jár, mert hogyha nem fizettél a játékért, akkor nem investálod bele magad annyira. Nincs benned az, hogy ha már ezért kifizettem 30 eurót, akkor csak azért is legalább a felét végigjátszom. Sok játékkal volt ilyen dolgunk, hogy ingyenessé vált, letöltöttük, játszottunk vele egy órát, aztán úgy voltunk vele, hogy hát jó, akkor ennyi bőven elég volt, mert mivel nem költöttél rá semmit, nem ösztönöz rá semmi, hogy az szükségesnél tovább játszál vele.
Ez igaz, egy jelentős számunál, de a live service játékok csak egy nagyon kis szeretit akarják megfogni az embereknek, az által említett bálnákat, úgyhogy ha a bálnák megvannak, akkor igazából mindegy, az pedig kitermelődik. Minél több számú ember ez elérsz, annál maga biztosabban kitermelődnek az a bálnák. Miközben én azt érzem, hogy Ubisoft játékok a Monkey Brain-re nagyon jól hatnak. Tehát tökéletesen hatnak a Monkey Brain-re. Mindig találsz valamit, mindig ott van a következő cucc, ami felcsillan, meg ad egy kis csingilinget, hogy de jó lesz de jó neked, hogy megtaláltad. Ott van a jutalom azonnal, hang azonnal, animáció, új cuccokat találsz, nagyon jól hat. De közben én pont a Monkey Brain miatt érzem azt, hogy annyira tökéletesen szintetizálva van ez az élmény, hogy nem érződik organikusnak, hanem azt érzem, hogy ez egy ilyen nagy blend, nagy szürke, akármicsoda. Nem emlékszem az Odyssey-ről semmire gyakorlatilag. Meg a... gyakorlatilag egyik játékból sem emlékszem semmire, ami már ilyen szellemben készült. Nincsenek emlékezetes dolgok.
Azt kell, hogy mondjam, hogy ideje elkezdeni siege-ezni. Mert hogy ott minden meccs egyedi, minden élmény új, minden session valami csodával kecsegtet, ami nem a monkey brain-edet neveli.
Nem villannak föl számok, hogy epic kill.
Nem.
Meg hogy veteran survivor.
Nem. De nincsenek ilyenek. Itt csak taktika van és kitartás.
Király. Tudod, hol még taktika és kitartás?
Na.
A Csillagkapu című sorozatban. Gondolom, nem néztem. Kicsit néztem. Mindenki nézte, aki velünk egy idős volt. Mert a TV2-n annak idején, ez így vasárnap délután ezek mentek. Sliders. Utána jött a Csillagkapu. Aztán Jack becsületbeli ügyek, de hát az már nem mindenkinek volt az a...
Mert már inkább az apukák mentek.
Csészeteája, meg a militarista a nevelésű gyerekek. Tehát ezek ilyen nagyon, nagyon katonaság bóneresek voltak. De hogy a Sliders meg a Csillagkapu az így elég király volt egymás mögött. És most a Csillagkapuból készül egy játék, a Slytherin Entertainment hasonló fejlesztő, akik arról híresek, hogy mindenfajta ilyen közepesen drága, olcsó franchise-ot csinálnak játékokat, tehát ők csináltak Skiffy franchise-hoz. Warhammer 40K játékot csináltak, ami nem is annyira rossz. Csináltak Battlestar Galactica játékot.
Most vettem a fáradtságot, utána néztem ennek, csak a Battlestar Galactica Deadlocknak, hogy milyen az értékelés, és Steamen nagyon pozitív az értékelése, úgyhogy csak jó, megtalálja a közönségét.
És most a Stargate-ről készül egy játék, csak annyit láttunk, hogy klasszikus jelenet, hogy tárcsázódik a Csillagkapu, nem tudunk róla még semmit, de az biztos, hogy az lesz a címe, hogy Timekeepers. Hogy ez hogy fog illeszkedni a Clusterfuck lore-ba, mert most már a Csillagkapunak is Clusterfuck lore-ja van.
Kell lore annak? Mármint, hogy ez így...
Ez egy dolog.
De hogy így ez sarkalatos probléma.
Egy rajongónak?
Jó, mondjuk egy rajongónak lehet.
Úgy van, hogy a Csillagkapu az eredeti az a film.
Igen.
Aztán a filmből lett a sorozat, ami ment a TV2-n, a Stargate van. Aztán utána, az nagyon sokáig ment egyébként. És valamennyire azt hiszem az a központ, tehát az a legfontosabb piece of lore az egész Csillagkapuban. Az univerzumban. Utána jött a Atlantis, ami már egy folytatás per újjáélesztés volt, tehát az jóval később érkezett, ilyen 5 évre rá kb., hogy véget ért. Aztán utána jött még egy, amit nem tudom mi volt, és aztán jött egy, ami egy ilyen reboot-szerűség próbált lenni, vagy alternatív történelmi dolog, de az nagyon rossz lett. Szóval most már az is elért a klasszörfakosítás. Úgyhogy ezt hogy fog kapcsolódni az egészhez, benne lesz Daniel Jackson, azt nem tudjuk, de nagyon reméljük.
Várjuk szeretettel.
Meg Tilk.
Mindenképp megvan a közönség.
Te fogadjuk, hogy nem néztél egy darab Csillagkaput sem. Annyira kushatsz.
De nekem muszáj volt, mert Bence nagyon szereti, és hogyha nem néztem volna meg egy Csillagkaput se, akkor ő nagyon haragudna rám. Egyrészt én is néztem gyerekként, délutánonként, ahogy te is mondta, Sliders Csillagkapu kombót, meg így felnőtt fej is láttam pár részt. Magamtól nem ülök le soha nézni, de tudom, hogy eszik és iszák, és tudom, hogy mik az alapjai, meg a filmet is láttam. Nagyjából tisztában vagyok a dolgokkal, meg a belgának a Nóta Csokor című számát is ismerem, amit ha nem ismerték, akkor mindenképp hallgassátok meg, mert egy fantasztikus Csillagkapu népdal. És ezt is várjuk, közönsége lesz, mert hogy sokan tekintenek nosztalgiával erre a szériára, meg erre az időszakra, úgyhogy
nem tudom, hogy ez jó-e a Csillagkapu, mint olyan, mert azt tudom, hogy annak a nagyon klasszikus 2000-es évek elejé sci-fi sorozatgyártásnak a terméke, mikor úgy volt, hogy volt valami ötletük, hogyan lehet szerializált epizódokat csinálni, minden rész egy sztori, és de hogy közben össze van kötve, Slidersben ugrálnak a dimenziók igen, között, csillagban mennek a bolygók között, stb. És aztán előbb-utóbb elkezdtek mögé a nulláról kialakítani egy világot. És aztán ilyen átívelő lett nagy nehezen. Sliders is átívelő lett. Voltak benne a kromagok, azt hiszem úgy hívták őket. Ők voltak a gonosz emberek, akik
szintén ugrálnak.
Akik tudatosan használták az ugráló technológiát, és vadázták Quint. Quintnek hívták, azt hiszem. Azért, hogy megszerezzék a technológiát. Nem tudom. Lényeg, hogy a Csillagkapus úgy volt, hogy eleinte itt csak így elmentek egy világba, hogy hát itt mik vannak? Aztán megoldották ott a konfliktus, azt mentek haza. De aztán így a 8. évadra már intergalaktikus háborúk voltak benne, meg már mindenek voltak benne. Úgyhogy nem tudom, hogy ez mégis milyen, de biztos az is megvan a maga szépsége.
Gondolom. Csillagkaput szeretik. Az úgy van meg az emlékezetben, mint egy sikertörténet.
Igen, mert szerintem ők is kitörlik az újabb verziókat. Mert...
Szóval, ja, még azt akartam mondani, hogy igen, megvan a közönsége, másrészt meg nem hiszem, hogy ez egy über nagy költségvetésű játék lesz, hanem pont annyi pénzt költenek rá, amennyit majd vissza is tudnak vele keresni 2022 környékén a Csillagkapu IP-vel. Mert hogy azért mostanában ez nem annyira forog.
Fogalmam sincs, mi van a Csillagkapu IP-vel. Biztos valaki dolgozik valahol egy rebooton,
hát
soft rebooton.
Az biztos, vagy ott van valamelyik polcnak az aján, és alig várják, hogy elővegyék.
Azt hiszem, pont most olvastam valamelyik nap egy ilyen szalagcímet, hogy a Amanda Tappinget megkörnyékezték, hogy lenne szó egy rebootról, vagy egy visszatérésről, mit szól hozzá, de nem olvastam a cikket. Szóval nyilván próbálkoznak.
Ha más nem, május 27-én jön a Jó Barátok találkozó.
Justin Bieber.
Az HBO Max.
Az egy legfontosabb Jó Barátok karakter.
De azt vágod, hogy ez nem egy ilyen scripted dolog.
Tudom, hogy nem scripted, ezt is rohadjanak meg, hogy ennyire lusta disznók, hanem csak így
ott fognak ülni és
arra kell tapsolni, hogy egy tető alá hoztak 6 embert.
Igen.
Meg Tom Selleck-et.
Igen, ő is lesz.
Aha.
Na, látod.
Tehát lesz egy... Mit csinál a macska? Macska!
Széttépi a lámpáidat, a streamer lámpáidat.
Tényleg mit csinál? Szóval nagyrészt olyan embereket hoznak be, akik valahogy benne voltak, így vagy úgy.
Ilyen visszatérő szereplőként is.
Akik már akkor is sztárok voltak például, de valamilyen oknál fogva David Beckham is benne lesz, meg Justin Bieber is elmondja, biztos elmondja, hogy amikor ő kislány volt, akkor hogyan szerette
pont
nagyon
a Jó Barátokat. Pont ezt akartam mondani, hogy ő lesz az ember, aki rajongóként van ott, aki rajongó, de rajongót nem hívhatunk, mert az rohadtó gáz, hogy ott kér a színpadon autogramot, úgyhogy kell egy olyan ember, aki régen szerette, most meg már híres. És ezért nem kínos.
Jó, oké. Hát biztos nagyon remek lesz. Én nem tudom mondani, hogy mennyire szar ez a koncepció, de képzeld el, hogy mekkora istentelen tárgyalások zajlhattak, mire sikerült a tető alá hozni.
Ráadásul úgy, hogy azért ezek nem nagyon forgó színészek. Most már még azt mondom, hogy Jennifer Aniston is elég durván kikopott a köztudatból, néha még megjelenik Adam Sandler mellett, de senki se az az agyon foglalkoztatott Benedict Cumberbatch.
Hát most gondolj bele, hogy ők mennyire, milyen nyomot hagyhatott rajtuk ez a 10 év, amíg együtt dolgoznak, hogy nem igazán akarnak már újra találkozni. Vagy pedig pont az, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok pénzt szeretnének lehúzni ebből az egész buliból.
És megvárták, míg érik a dolog.
Hát igen, és végül is nincs sok munka, vele csak le kell ülni, azt beszélgetni.
Ja. Én nem tudok róla, hogy ők amúgy nagyon összevesztek volna.
Azt tudom, hogy a Matthew Perry nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ellene volt az egésznek.
Igen.
Tehát konkrétan 15 éve azért áll ez a projekt, mert Matthew Perry nem akart benne részt venni. Közben voltak ilyen kisebb összeveszések, hogy ez sem akart, az sem akart, de Matthew Perry így kategórikusan az nem elmúlt 15 évben nem akart benne lenni semmiben. Chandler.
Én tudom, nekem nem mond.
A nézőknek mondom.
Azért, ők is tudják.
De nem biztos.
Aki idáig eljutott, aki nem kapcsolta ki egybe, hogy meghaladta a jó barátokat, az tudja.
Úgyhogy jó lesz az is, gondolom. Nem tudom én. Snyder Cut-ot majd remélem release-elik abból is. Vagy megnézhetem fekete-fehérben.
Le akartam volna keverni, de...
Ne keverd le, mivel játszom most?
Nem, egyrészt semmivel nem játszok.
Megvan az egy óra, mi mehetsz haza.
Egyrészt semmivel nem játszok, másrészt meg múlt héten egy kommentben megígértem, hogy folytatjuk a panelkertést. És hogyha én megígérek valamit, akkor azt betartom.
A paradicsomaiddal játszol?
Igen, igen, egy kis update-et szeretnék. Volt kis pánik múlt héten, mert valami... fertőzésszerű végigment az összes paradicsom. Elég szűk az erkély, úgyhogy kb. Összejönnek a növények, úgyhogy ha az egyik megfertőződik, akkor szépen az összesen végigfut, és hát 3 napig nagyon sok dolgom volt, nem nagyon néztem rájuk, és hát a 3. napra elég durván megfertőződött mindegyik, de csak az alsó ága. Úgyhogy egyelőre azokat, amik nagyon durván már ilyen fekete pöttyökkel tele voltak, állítólag ez valami gombás fertőzés, szeptóriára gyanakszom, de nem biztos, hogy az.
Rá googlisztál?
Rá, mint az állat, fú, egyből.
Nagyon, fekete nagyon... pöttyök a paradicsomomon.
Pánikolt, amíg úgy ez, csak angolul.
Ja.
Mert hogy úgy nagyobb a merítés potenciális jó tanácsokból. Úgyhogy ott levágtam a hajtásokat, amikkel probléma volt.
Ha magyarul keresel, akkor azonnal kiadja, hogy paradicsom rák, úgyhogy...
Ja, igen, és nem a paradicsomaim fognak meghalni, hanem én.
Igen, és áttéred emberre, hogyha már ránézel, nincs lenne gyógymód.
Ja, úgyhogy ezeket levágtam, meg biztonság kedvéért vettem egy ilyen gombaölő sprét, amivel le lehet takarítani a leveleket, mert hogy olyan sokat levágtam róluk, hogy nem merek többet.
Uh-huh.
Mert nem akarom, hogy teljesen lecsupaszítsam az alsó feltáját a palántáknak, úgyhogy ha legközelebb valahol megjelenik, akkor már nem eltávolítani fogom, hanem ilyen gombaölővel megpróbálom meggyógyítani. De nem csak rossz hírek vannak. Vannak jók is,
okay.
Mert van 2 palánta, ami megjelentek az első kis paradicsom bogyók, növendékek.
Küldjél képet is.
Már volt. Neked elküldtem?
Nekem elküldted, majd berakod ide képként.
Biztos, hogy nem. Szóval már virágoznak elég egészségesen, és van pár virág, ami azóta már meg is termékkinyitette magát, és ilyen, hát ilyen hüvelykújnyi méretű zöld kis bogyó keletkezte.
Akkor mikor falatozunk?
Nem, fogalmam sincs, ez az első szezonom, lövésem sincs. Galambok nem jöttek vissza, köszönöm Szibériának a tanácsot a Damillal kapcsolatban. Elég volt nekik az, hogy így az éterbe bekerült ez a fenyegetettség, mert azóta nem jelentek meg nálunk. Aztán, hogyha visszajönnek, akkor mindenképpen kihúzom azt a damit. Poloskák szintén
azt mondjuk.
Takarékra tették magukat, vagy csak olyan helyen bújtak meg, ahol nem látom őket elsőre, és nagyon durván szaporodnak, és egyszer csak így kirajzanak, mint a Swarm a StarCraftban.
Le akarod szedni a paradicsomot, és kiderül, hogy az egy poloska.
Jaj, ne is mondd. Úgyhogy ilyen izgalmak történnek a panelkertészetben.
Majd kell erre is egy szignó.
Jó. Majd te felénekelsz valami. Ellenben, hogy te szeretnél arról beszélni, hogy mivel játszol mostanában, akkor a színpad a tiéd.
Nem tudom, megnézem.
Na, olyan izgatott ezzel a témával kapcsolatban, hogy vissza kell néznie.
Dirt Rally 2. Ezt nem is vagy a végén mondjuk, mert nem szeretném, hogy túl sok ember jöjjön. De hogy a Dirt Rally 2 bajnokságot
jutottunk. Tudja, most is azt játszol.
Hát végre valaki elkezdett játszani vele. Szóval elindítottunk egy Bögre Rally Club nevű Dirt Rally 2 bajnokságot, ahol bármilyen DLC nélkül csak a sima alapjátékkal is részt lehet venni. Ez jelenleg 6 darab pályát tartalmaz ez az első futam, ami rövid pályák, és gyakran vannak szervizpontok, úgyhogy mindenki számára teljesíthető. Nyugodtan csatlakozzatok, Discordon megtaláljátok a linket ehhez, viszont jóvá kell hagynom a csatlakozást. Úgyhogy ne szóljatok Sanyi barátotoknak, aki amúgy nem hallgat Bögrét, de nagyon csapatja a Dirtöt, és otthon már van egy kis házi barkácsolt kis autóversenyző pilóta fülkéje, mert biztos nagyon ügyes, de nem pont az ilyen közönségnek szeretnénk ezt a bajnokságot megnyitni. Hanem nektek, a kedves hallgatóknak.
Discord, az nem jó, hogyha Discord nevekkel regisztrálnak, és akkor egyeztetjük, és hogyha valaki kamuba akar Discord, tehát csak kifigyel Discordról egy nevet, és azt mondja, akkor én ez leszek én, akkor tudunk Discordon egyeztetni, hogy ez valóban te vagy?
Annyira
vagy
nem egy fogom impostor? Komolyan venni egyébként, de az biztos, hogy jóvá kell hagynom a jelentkezéseket, és hogyha valami gyanú merül fel, akkor utána járunk a gyanúnak. Meg annak, aki a gyanút keltette. Ezzel játszom azon túl, hát Hitman. Hát mi más, mint mi Hitman. Más? Nagyon jó, nagyon szép, bankraboltam, meg hasonló mókák voltak, de nincs hozzáfűzni valóm, remek. Remek egy dolog ez a Hitman.
Olyan szinten elkezdett rossz hatással lenni az életemre a Hitman, hogy feszítővassal kellett leválasztanom magam a számítógépről, ami nem azt jelenti, hogy elkezdtem Half-Life-ozni helyette, hanem hogy erőnek erejével hagytam abba a Hitmanezést, mert majdnem egy egész héten keresztül hajnali 3-ig játszottam vele, és az eléggé tönkre teszi a munkanapokat, maradjunk annyiban. De visszatérek mindenképp minél hamar. Csak óvatosabban.
Ami vicces, hogy megnéztem a 2016-os bejelentő trélert, és abból és ez azért érdekes, mert 3 target van benne, amiből egy megvalósult, egy nagyon nem valósult meg, egy meg ilyen nagyon sok iteráció után, és nem spoilerezek.
Ja, van benne egy ilyen vicces dolog. Én egy jelenetre emlékszem belőle, a targetekre nem, de arra igen, arra emlékszem, hogy nem akarsz elspoilerezni.
Uh-huh. Ez egy tök vicces, vicces dolog. Na, vicces dolog.
Ugye?
Nagyon vicces dolog.
Nagyon. Kacogat játszátok is. Végig, aztán nézzétek újra. Meg én is újra nézem, hogy Balázs milyen targetekről beszél, és hogyha valamiben tévedett, akkor természetesen
soha,
jövő adásban
soha
helyesbítünk.
Nem
egyszer tévedtél egy hatalmasat, és nem helyesbítettünk a következő adásban, amikor arról beszéltünk, hogy a PC mekkora arányban képviselteti magát a játékiparban.
Nem vagyok meggyőzve továbbra sem a számaitok a kapcsolatban.
De a számaink minket igazolnak.
Azt megmondja, a Mass Effect Legendary Edition nem jelent meg PC-re, csak konzolra fizikálisan? Tehát nem azért, mert PC-ből rengeteg van.
Aj, Balázs, ne ásd meg még egyszer a sírodat.
Nem ásom meg a síromat még egyszer, de ez felbosszantott.
Mert neked kéne fizikálisan.
Hát, ha málód legyen kövér.
Vedd meg konzolon fizikálisan.
A konzolt is ad hozzá?
Aztán vedd meg PC-n digitálisan, és akkor lesz egy doboz messzeszeted, meg egy kód, amit adhatsz neki.
Már így is megvan a Mass Effect 2 Collector's Edition. Meg a 3 is egyébként. 2-3 is Collector van meg nekem.
Akkor mit akarsz még?
Semmit.
Mindened megvan.
Mindenem megvan. Köszönjük szépen a figyelmet, ennyi voltunk mára. Találkozunk a jövő héten, amikor folytatódik a panelkertész, probably, és egyéb a további kedvenc rovataitok. Valamelyik rovatotok biztos lesz, ami itt van. Mert van 2 rovatunk, az mi már? Tök jó.
Ja.
Fejlődünk meg minden.
Sőt, jó barátokból is csináltunk rovatot.
Nem csinálunk. Minden sziasztok!
Héten kiveszünk egy új részt.
Ha.
Ugye?
Csak fájdalmat találnánk, ott az a baj.
Előfordulhat.
Sziasztok!
Hello!